Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
Múzsa. Kultúra és közösség.
19 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
A hét első felében hullott csapadék nyomán az aszály országszerte mérséklődött, nagy területen, főként a Dunántúlon meg is szűnt, felfrissült a vegetáció, írta a Hungaromet ZRT. Az őszivetések a csapadék hiány miatt a szokásosnál hamarabb beértek, javában tart az aratás, a még le nem aratott táblákban a heves zivatarok komoly károkat okoztak. Komoly kihívások érik az európai autógyártást és benne Magyarországot, mondta Orbán Viktor Győrben az Audi Q3 modell sorozat gyártásának elindítása alkalmából rendezett ünnepségen. A miniszterelnök kiemelve, látva az európai autóipar és az egész globális autópiac helyzetét, a leginkább versenyre épülő szakma napjainkban nem az országot irányító politikusoké, hanem az autógyártóké. Magyarország és az Audi koncern közös érdeke, ezért üzenjük a brüsszeli bürokratáknak is, adják vissza az ipar és a fogyasztók szabadságát, jelentette ki a kormányfő. Az Audi számunkra szívügy, fogalmazott. Elutasította az Ursula von der Leyennel az Európai Bizottság elnökével szemben benyújtott bizalmatlansági indítványt az Európai Parlament. A strasbourgi plenáris ülésen 553 képviselő szavazott, az indítványt 175-en támogatták, 360 képviselő ellenezte és 18-an tartózkodtak. Ukrajna újabb 1 milliárd eurót kapott az Európai Uniótól a befagyasztott orosz vagyonokból származó hozamokból, adta hírül az ukrán miniszterelnök. Ezeket az összegeket Ukrajna ellenálló képességének növelésére és az ország mielőbbi újjáépítésére fordítják, hangsúlyozta Denis Mihal. Egy 45 éves kárpátaljai magyar férfit, S. Józsefet brutálisan megvertek az ukrán hadsereg toborzói, miután el akarta kerülni a besorozást. 3 héttel később súlyos sérülései következtében elhunyt a beregszászi kórházban. A tragédiáról a férfi nővére számolt be egy megrendítő Facebook posztban. Magyar Levente közölte, azonnal berendelték Ukrajna budapesti nagykövetét, miután ukrán toborzó tisztek kényszersorozás közben megvertek egy magyar férfit, aki később belehalt sérüléseibe. Felháborító és elfogadhatatlan agyonverni valakit, ráadásul egy magyar embert, csak mert nem akart háborúba menni és nem akart részt venni ebben az esztelen ördökésben, írta a Külgazdaság és Külügyminisztérium parlamenti államtitkára. Orbán Viktor részvétét fejezte ki a kárpátaljai magyar férfi családjának. Magyarország kezdeményezésére az Ukrajnával határos uniós tagállamok agrárminiszterei közös nyilatkozatban szólítják fel Brüsszelt, hogy Ukrajna helyett az európai gazdák érdekeit védje meg az ukrán mezőgazdasági termékek korlátlan beáramlásával szemben, jelentette be a magyar tárcvezető a Facebookon. Nagy István kiemelte, Brüsszel ukrán párti politikája a gazdák megélhetését, a családi gazdaságok fennmaradását, a vidéki élet jövőjét és az élelmiszerbiztonságot is veszélyezteti. Befejeződött a Magyar Nemzeti Bank aranytartalékának ellenőrzése, közölte az MNB a Facebook oldalán. A Magyarországon őrzött 94 tonna 730 kiló aranytartalék kifogástalan állapotban van. Kisebb része, 15,5 tonna a Bank of England értéktárában van elhelyezve Londonban. A tájékoztatás szerint Varga Mihály jegybankelnök hivatalba lépését követően rendelt el az aranytartalék auditját, amely kiterjedt a készlet tömegének pontos ellenőrzésére is. Elkészült a nyugdíjasoknak járó 30 ezer forint értékű élelmiszerutalványról szóló kormányrendelet tervezete. Ez papíralapú lesz, többféle címletben bocsátják ki, és ősszel postai úton kézbesítik az érintetteknek. A tervek szerint az utalvány az év végig lesz beváltható. Új programot indított a kormány, amelynek keretében naponta meleg ebédet biztosítanak a hajléktalan embereknek a következő 3,5 évben, jelentette be a gondoskodás politikáját felelős államtitkár. 43 szervezet csatlakozott a programhoz, és összesen 98 ételosztási pontot alakítottak ki, így naponta akár 5000 adag élelmet is ki tudnak osztani, ismertette Fülöp Attila. Legalább 10 millió, legfeljebb 500 millió forint kamatmentes hitel segítheti a hazai kis- és középvállalkozások jelentős energiamegtakarítást eredményező beruházásait, közölt az Energiaügyi Minisztérium. A Jedlikányos energetikai program legújabb felhívásának tervezetett társadalmi egyeztetése indult a pályázati honlapon. A kormány a kiírásban a cégek gyártási folyamatainak energiahatékonyságát javító vagy épületenergetikai fejlesztéseihez kínál támogatást. 3 milliárd forintot a vízi közműszolgáltatók berendezéseinek, képészeti elemeinek korszerűsítésére különítenek el. Végül az időjárásról. A sok napsütést gomoly felhők zavarják majd, amelyekből elszórtan kialakulhat zápor, zivatar. A kezdetben élénk szél, délutára mérséklődik, gyengül. A hőmérséklet a reggeli órákban 10 és 15 fok között, napközben aztán 23-24 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Könyvtári barangolás.
Kedves hallgatóink, Kurt Vonnegut, Forma tervezett ara című írásának második részét Tóth Levente olvassa fel.
Kurt Vonnegut, Forma tervezett ara. Fél órával később már nyakkendőtlenül úgy éreztem magam, mint aki füstölgő gumiabroncsok, rozsdás ágyrúgók és bádog dobozok halmai között témfereg egy városi szeméttelepen. Így festett ugyanis Otto Krumbein financiális helyzete. Nem vezetett könyvelést, bármi megragadta fantáziáját, nem érdekelte, mibe került, megvette. Város szerte horribilis számlák vártak kiegyenlítésre fellolen ruhái miatt, és nem volt egyetlen centnyi megtakarítása, biztosítása vagy részvényportfóliója. Nézze, mondta Otto, be vagyok gyulladva, nem akarom, hogy lecsukjanak. Nem tudtam, hogy helytelen, amit teszek. Tanultam az esetből, bármit megígérek, amit csak kér. Bármit, csak ne kergessen depresszióba. Ha magad erős képet tud vágni ehhez a kuplerájhoz, mondtam, hát, istenkém, nekem is menni fog. A megoldás azt hiszem az lesz, hogy megbíz bevételeinek kezelésével, így véget vetünk önpusztításának, maga pedig havi járadékot kap. Kiváló, mondta Otto, imádom a vakmerő megközelítéseket, és így nyugodtan dolgozhatom a nászutamon támadt ötletemen. Az ötleten, ami milliókat hoz majd. Egyetlen mesteri húzással felszámolom az összes tartozásomat. Csak ne felejts el, mondtam, hogy azután is adóznia kell majd. Most hallok először olyat, hogy valakinek hasznavehető ötletet támadt a nász útján. Nem titok, hogy mi az? Holdfényhez kifejlesztett kozmetikumok, mondta Otto, melyeket a fény és a színek törvényeivel összhangban kifejezetten úgy terveztünk meg, hogy a legtöbbet hozzák ki a nőkből holdvilágnál. Milliós, milliárdos üzlet! Pompás, mondtam. Én azért közben átnézném a számláit, hogy lássuk pontosan mekkora baj, és azt is kiokoskodjuk, mi az a havi járadék, amivel már éppen elvegetál. Eljöhetne velünk vacsorázni ma este, mondta Otto. Aztán visszajönnék, és maga zavartalanul dolgozhatna itt a dolgozószobámban. Elnézést, hogy el kell mennünk itthonról, de szabadnapos a szakácsom. Részemről semmi akadálya, mondtam. Így legalább a közelben lesz, ha kérdéseim volnának. Már pedig lesznek csőstől. Például, mennyi van a kosárban? Otto elsápadt. Ó, maga tud a kosárról szólt. Sajnos ahhoz nem nyúlhatunk, az különleges pénzt. Amennyiben? Kérdeztem. Arra szükségem van. Nem magam, Fellolen miatt, mondta Otto. Nem tarthatnám meg még ezt. A mostantól befutó honor csekkeket meg átirányítom magához. Nem volna igazságos, hogy Fellolen nélkülözzön az én hibáim miatt. Ne kényszerítsen ilyesmire, ne fosszom meg férji önbecsülésemtől. Elegem volt, ingerülten felálltam. Nem fogom megfosztani semmitől, Mr. Crumbine, mondtam. Úgy döntöttem... Nem kell a munka, különben sem vállalati menedzser vagyok. Amikor felajánlottam segítségemet, Hall Murphynek akartam szívességet tenni, de nem tudtam, hogy ilyen rossz körülmények között kellene dolgoznom. Maga azt mondja, ki akarom fosztani. Közben az az igazság, hogy a maga csontjai fehérre fakultak önnön tékozlásának sivatagába, mire ideértem. Van titkos kiárata is ennek a siló toronynak, kérdeztem. Vagy arra kell kimennem, ahol bejöttem. Nem, mondta Otto mentegetőzve. Kérem, üljön vissza. Segítenie kell rajtam, csak még nem dolgoztam fel a sokkot, hogy milyen rosszul állnak a dolgok valójában. Azt hittem, azzal jön majd, hogy hagyjam abba a dohányzást, meg hasonlók. Vállat vont. Vigye a kosarat, és adja ki a járadékomat. Eltakarta a szemét. Fellolent járadékon eltartani, mintha Mercedesbe Pepsi-kólát tankolna az ember. A kosárban 5001 néhány dollárnyi honorcsek volt, és 200 dollár körüli KP. Miközben kiállítottam az átvételi elismervényt Ottónak, fölöttünk kinyílt a dolgozószoba ajtaja, és az agyamba mindörökre a finn kancsúval azonosított Fellolen kecsesen alárezkedett a csiga lépcsőn. A kezében tálca volt rajta 3 martini. Gondoltam, biztos cserepes már a torkotok, mondta Fellolen. Mint a kristály csengettyű, olyan a hangja, mondta Otto. Menjek, vagy szabad itt maradnom? Kérdezte Fellolen. Annyira unalmas nélküled a parti, Otto. Minden bajom volt már, és teljesen kifogytam a szóból. A szépségnek nincs szüksége szavakra, mondta Otto. Leporoltam a tenyeremet. Azt hiszem, egyelőre el is rendeztünk mindent. Még ma este nekiállok a munkának. Szörnyű buta vagyok a pénzügyekhez, mondta Fellolen. Ottóra hagyom az egészet, ő annyira okos, ugye?
Hogyne, mondtam.
Arra gondoltam, milyen mókás lenne, ha az egész partit áttelepítenénk a Cez Armandóba vacsorára, mondta Fellolen. Ottó rám sandított. Éppen a szerelemről és a pénzről beszélgettünk, mondtam Fellolennek. Én azt mondtam, hogy ha egy nő szeret egy férfit, nem számít neki, hogy az milyen sok vagy milyen kevés pénzt költ rá. Egyetért? Otto előrehajolt, úgy várta a választ.
Maga meg hol nőtt fel? Kérdezte Fellolen.
Egy baromfi telepen Saskatchewanban. Otto felnyögött. Fellolen riadtan nézett rá. Itt többről van szó, mint amibe én be vagyok avatva, mondta. Csak vicceltem. Nagyon szörnyű volt, amit mondtam. Azt hittem, csak a szokásos idióta kérdés szerelemről és pénzről. Arcán kivirágzott a megértés. Otto, mondta. Csődbe mentél?
Igen, mondta Otto.
Fellolen kihúzta gyönyörűséges vállát.
Akkor közöld a többiekkel, hogy menjenek át a Cez Armandóban nélkülünk, mert te meg én a változatosság kedvéért egy csendes estére vágyunk az otthonunkban. Neked ott a helyed, ahol emberek vannak, és nyüzsgés, mondta Otto. Belefáradtam, mondta Fellolán. Minden áldott est elviszel valahova, Isten tudja mióta. Még a végén azt hiszik az emberek, hogy félünk kettesben maradni. Otto felment a csiga lépcsőn, hogy útjukra bocsássa a vendégeket, Fellolán és én kettesben maradtunk a hosszú kanapén. Parfümjétől és szépségétől bódultan így szóltam. Azelőtt a show businessben volt Mrs. Crumbine. Néha úgy érzem, mintha most lennék ott, mondta Fellolán. Kék körmére pillantott. Kész látványosság vagyok, akárhova megyek, nem igaz? Gyönyörű látványosság, mondtam. Felsóhajtott. Hát nem véletlen. A világ legnagyobb dizájnere a két funkciós Crumbine ágy szülőatya tervezett. A férje tervezte? Nem tudta? Kérdezett vissza Fellolán. Rút kiskacsa voltam. Ő csinált belőlem gyönyörűséges hattyút. Magát is megtervezi, ha teheti. Látom, már is levetette magával a nyakkendőjét. Fogadjunk, hogy a színét is megmondta. Citromsárga, mondtam. Ahányszor találkoznak, mondta Fellolán, Otto javaslatot fog tenni, hogyan javíthatna a megjelenésén. Fellolán szemtelenül végigfuttatta két kezét, látványt tervezett önmagán. A leghosszabb út is egyetlen rövid lépéssel kezdődik. Maga sohasem volt rút kiskacsa, mondtam. Egy évvel ezelőtt, mondta, hétköznapi, barnahajú, unalmas teremtés voltam, frissen végzett titkárnő. Akkor álltam be a nagy Crumbine-hez. Szerelem első látásra? Kérdeztem. Ami engem illet, mormolta Fellolán. Otto számára formatervezési probléma első látásra. Volt egy pár dolgom, amitől borsódzott a hát, amitől összezavarodtak a gondolatai, ha a közelében voltam. Szépen egyenként változtattunk ezeken a dolgokon, és most senki se tudja, mi lett Kitty Calhounnal. Kitty Calhounnal? A hétköznapi barnahajú unalmas teremtéssel, aki frissen végzett a titkárnő képzőn, mondta Fellolán. Szóval a Fellolán nem is az igazi neve? Kérdeztem. Crumbine találmány, mondta Fellolán. A Kitty Calhoun nem passzolt a dekorációhoz. Lehorgasztotta a fejét. Szerelem, mondta. Adjon az ostoba kérdéseivel a szerelemről. Átmentek a Cez Armandóba, mondta Otto, ahogy visszatért a dolgozószobába. Átnyújtott egy sárga selyem zsebkendőt. A magáé, mondta. Tegye a szivar zsebébe. Az a sötét öltöny úgy kívánja, mint erdő a nárciszokat. Szót fogadtam, és a tükörben láttam, hogy a zsebkendő tényleg feldobta kicsit öltözetem, anélkül, hogy csiricsáré lett volna. Kösz szépen, mondtam. A neje meg én, jót beszélgettünk Kitty Calhoun titokzatos eltűnéséről. Miért, mi lett vele? Kérdezte Otto ártatlanul. Arcára mélységes megrökönyödés ült ki, ahogy rájött, mit mondott. Megpróbálta elintézni egy nevetéssel. Meglepő és mulatságos példája az emberi agy működésének, nem igaz? Mondta. Annyira megszoktam, hogy Fellolánként gondolok rád, kedvesem. Témát váltott. Most pedig a maestro elmegy vacsorát főzni. Vállamra tette a kezét. Ragaszkodom hozzá, hogy maradjon. Csirke Crumbine módra, spárga Crumbine módra, burgonya krum... Szerintem én kellene vacsorát főzzek, mondta Fellolán. Ideje, hogy az újdönsült ara elkészítse első főztjét. Szó sem lehet róla, mondta Otto. Nem engedem, hogy pénzügyi járatlanságomnak teid meg a levét. Rettenetesen érezném magam. Fellolánnak semmi helye a konyhában. Tudom már, mondta Fellolán. Főzőcskézzünk együtt. Milyen meghit lenne édes kettesben. Nem, mondta Otto. Azt akarom, hogy minden meglepetés legyen. Maradj csak ide len G.P. Morgannel, míg nem szólok, nem ér leselkedni.
Nem vagyok hajlandó aggódni emiatt, mondta Otto, miközben ő, Fellolen és én leszettük a vacsoraasztalt. Ha aggódom, nem tudok dolgozni, és ha nem tudok dolgozni, nem tudom összeszedni a pénzt, ami kihúz a csávából. Lényeg, hogy valaki aggódjon, mondtam, és úgy nézem, ez a valaki én leszek. Magára hagyom a két turbékoló galambot idefent az üvegházban, és munkához látok. Az ember töltse fele idejét a természettel, mondta Otto, a másik felét pedig önmagával. A legtöbb ház csak maszatoló, zavaros, köztes megoldást kínál erre. Elkapta a karomat. Figyeljen, hová rohan, az állandó robotolás megbosszulja magát. Miért nem töltünk el inkább egy kellemes estét hármasban, hogy megismerhessen bennünket, és aztán holnap belevethetné magát a munkába? Igazán kedves, mondtam, de minél előbb munkához látok, annál előbb vagyunk kint a slamasztikából. Egy újdonsült házaspár különben se engem akar szórakoztatni első otthon töltött estéjén. Egek, mondta Otto, hát nem vagyunk már újdonsült házasok. De igen, mondta Fellolen nyámboran. Persze, hogy azok, mondtam, és kinyitottam a táskámat. Aha, mondta Otto. Kényelmetlen csend következett, melyben Otto és Fellolen egymás tekintetét kerülve meredtek az éjszakába az üvegfalon át. Nem egyel több fülbevalót tett fel Fellolen vacsorához a kelleténél? Szólalt meg Otto. Féloldalasnak éreztem magam, mondta Fellolen. Azt hadd ítéljem meg én, mondta Otto. Te nem látod magad kompozíciós egészként. Kis egyensúlyhiány itt, de lásd csodát, tökéletes kiegyensúlyozottság odalenn. Legalább nem borul fel, mondtam, és benyitottam a dolgozószobába. Jó mulatást! De ugye nem borsódzott tőle a hátad, Otto? Kérdezte Fellolen bűnbánóan. Becsuktam az ajtót. A dolgozószoba hangszigetelt volt, semmit nem hallottam Krumbeinék első odahaza töltött estéjéből, miközben anyagi helyzetük romjai közt kutakodtam. Egyszer törtem rájuk kérdéseim hosszú listájával. Az emelet tökéletes csendjét egyedül a lemezjátszó halk muzsikája és vastag, súlyos ruhaanyag suhogása törte meg. Fellolen pompás estéit viselve lusta balett lépésekkel forgott körbe. Otto a hosszú kanapén feküdt és füstkarikákat eregetve összehúzott szemmel figyelte. Divat bemutató? Kérdeztem. Úgy gondoltuk, mókás lenne, ha felpróbálnám a sok holmit, amit Otto vett nekem, de még nem jutottam hozzá, hogy felvegyem, mondta Fellolen. Arca a vastag réteg festéken át is nyúzottnak tűnt. Tetszik? Kérdezte. Nagyon, mondtam, és kirángattam Ottót fásultságából, hogy választ kapja kérdéseimre. Ne menjek le inkább én is, és dolgozzunk együtt? Kérdezte. Kösz, mondtam, de inkább ne. Éppen a tökéletes csend az, amire most szükségem van. Otto csalódott volt. Nos, azonnal szóljon, ha bármi adódna. Egy óra múlva Fellolen és Otto lejöttek a dolgozószobába egy kanna kávéval és pár pohárral. Mosolyogtak, de a szemük unalomtól volt üveges. Fellolen válpánt nélküli kék bársonyruhát viselt hermelin szegéllyel az alján és fehér válla alatt. Görnyetten csoszogva lépdelt, Otto alig nézett rá. Á, mondtam, kávé, kitalálták a gondolatomat. Vége a divat bemutatónak? Kifogytunk a ruhákból, mondta Fellolen. Töltött a kávéból, lerúgta a cipőjét és elfeküdt a kanapé egyik végén. Otto morogva elfeküdt a másikon. A jelenet békéje csalóka volt. Sem Otto, sem Fellolen nem tudta elengedni magát. Fellolen összefűzte, szétfűzte az ujjait, Otto pár másodpercenként kasztanyettaként csattogtatta a fogát. Maga tényleg nagyon szép, Fellolen, mondtam. Csak nem holdfényhez kifejlesztett kozmetikumokat visel. De igen, mondta Fellolen, Otto készítetett belőlük mintának, és én vagyok a két lábon járó laboratórium. Elragadó munkakör. Nincs is holdfényben, mondtam. A kísérlet mégis fantasztikusan sikerült. Otto a dicsérettől életre kelve felült. Tényleg úgy gondolja? A nászutunkon majdnem végig teli hold volt. Az ötlet gyakorlatilag rám erőszakolta magát. felőlen is felült a nászút érzelmes témája felkeltette érdeklődését. Imádtam minden este fényűző helyeken vacsorázni, mondta. A kedvenc estém mégis az volt, amikor csónakázni mentünk, csak mi ketten, meg a tó, meg a hold. Egyfolytában az ajkát néztem a holdfényben, mondta Otto, és én a szemedet néztem, mondta felőlen. Otto pattintott az ujjával, és akkor leesett a 700-át a közönséges kozmetikumokkal, valami nagyon nem stimmelt holdfényben. Pont a rossz színeket emelték ki, a kékeket és a zöldeket. Felőlen úgy nézett ki, mint egy vízi hulla. Felőlen tiszta erőből arcul ütötte. Ezt miért csináltad? Üvöltötte Otto bíbor vörösen a pofontól. Azt hiszed, nincs fájdalomérzetem? Azt hiszed, nekem nincs? Fortyogott felölen. Azt hiszed, furnérlemezből vagyok, meg műanyagból? Otto csak hápogott. Elegen van a felölenségből, meg a soha véget nem érő divat bemutatóból. Hangja suttogássá halkul. Felölen ostoba is sekélyes. Riadt és elveszett, boldogtalan és szeretetlen. Kikapta a sárga zsebkendőt a felső zsebemből, és szimpadias mozdulattal piros, rózsaszín, fehér, kék és fekete maszattá kente szét arcfestékét. Te tervezted őt, megérdemled, hogy a tiéd legyen, tessék! Otto ernyet kezébe nyomta a foltos zsebkendőt. Nekivágott a csiga lépcsőnek. Isten veled! Felolen! Kiáltotta Otto. A nő megállt az ajtóban. Az én nevem Kitty Cahun Krumbein, mondta. Felolen! Ott van a kezedben. Otto meglengette a zsebkendőt feléje. Olyannyira a tiéd is, mint az enyém, mondta. Te akartál felolen lenni. Mindent tőled telhetőt megtettél, hogy felolennél így. Mert szerettelek, mondta Kitty. Pityergett. De tervezni. Te tervezted meg magadnak. Otto kifordította a tenyerét. Krumbein sem csalhatatlan, mondta. Egész vérontás kerekedett például, amikor az amerikai háziasszonyok kegyükbe fogadták a mintavillám Krumbein konzervnyitót. Azt hittem, boldoggá tesz majd, hogy felolen lehetsz. Ehelyett boldogtalanná tett. Sajnálom, akárhogy alakult is, amit tettem, szerelemből tettem. Te felolenbe vagy szerelmes, mondta Kitty. A külsejébe vagyok szerelmes, mondta Otto. Tétovázott. Tényleg Kitty vagy megint? Mutatkozna felolen ilyen arccal? Soha, mondta Otto. Akkor viszont Kitty, tudd meg, hogy felolen irgalmatlanul unalmas volt, amikor éppen nem púzolt, vagy látványosan érkezett, illetve távozott. Állandó rettegésben éltem, hogy esetleg kettesben kell maradnom vele. Felolen nem tudta magáról, hogy kicsoda, micsoda, hüppögte Kitty. Nem adtál neki belsőt. Otto felment hozzá a lépcsőn, átölelte. Édesem, mondta, a belsőt Kitty Cahunnak kellett volna kitöltenie, ő viszont nyomtalanul eltűnt. Neked semmi se tetszett Kitty Cahunban, mondta Kitty. Édes drága feleségem, mondta Otto, az egész világon összesen négy dolog van, amiről nem üvölt, hogy újra kellene tervezni. Ebből az egyik Kitty Cahun lelke. Azt hittem, már örökre elveszítettem. Kitty tétován átölelte. És a másik három? A tojás, mondta Otto, a Ford T-modellje és felolen külseje. Mi lenne, ha kicsinosítanád magad, kérdezte Otto. Belebújnál a levendula szín hálóingedbe, és egy fehér rózsát tűznél a füled mögé, míg én rendezem a dolgokat Wall Street-i hajcsárunkkal. Ha? Ó, kedves, mondta Kitty, kezdem újra felolen bőrében érezni magam. Félelemre semmi ok, mondta Otto, csak figyelj oda, hogy ezentúl Kitty teljes pompájában átragyogjon azon a külsőn. Kitty kicsattan a jókedvében távozott. Már itt sem vagyok, mondtam. Most már tudom, hogy egyedül akar maradni vele. De mennyire? mondta Otto. Holnap bankszámlát nyitok, és bérelek egy értékmegőrzőt a nevére, mondtam. Otto pedig azt mondta, ez nagyon úgy hangzik, mint ami a szakmájába vág. Jó szórakozást! Jó szórakozást!
Elhangzott Kurt Vonnegut Formatervezett arat című írásának második része. Felolvasta Tóth Levente színművész. A műsort Somosvári Eszter Anna szerkesztette. Adásunkat jövő héten pénteken 11 óra 5 perctől megismételjük.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
Esti mese.
Kedves hallgatóink, kedves gyerekek, hallgassátok meg Nyulász Péter Ciprián című regényének 11. részét, felolvassa Fűr Anikó.
Hosszú idő óta vigyázott erre a titkára Kamor, és nem is volt rá szüksége, hogy bárkivel megossza, hiszen képes volt uralni az erdő dolgait. Csak hogy amióta otthona a bakony rengetegének mélyén rejtőző szurdokvár a mindentudó varázsraktárával együtt az enyészeté lett, a varázsló már nem járja az erdőt, mint régen. Pedig akkoriban a levegő minden apró rezdülését figyelemmel követte. Figyelte lombok vészjósló zugását, a hegyek hűvös sóhajtását, a kavicsok pendülő hangját, ahogyan lefelé peregnek a kemény sziklán. Feszülten visszatartotta a lélegzetét, ha vércse víjogott, vagy vatkan horkant fel valahol. Meghallotta még az apró kobold lábak neszezését, a boszorkány szárnyak suhogását is. Csak hogy immár nem áll módjában ellenőrzés alatt tartani a világ folyását. Igaz, jó eséllyel nincs is erre szükség. Bő esztendeje annak, hogy a gonoszok felett aratott diadallal megszűnt minden közvetlen veszélyforrás. A teljes megnyugvásra azonban sohasem lehet elég ok. Aki kellő időt megélt már és kellő tapasztalattal bír, tudja ezt. Márpedig a bakony varázslója tudott egymást a földkerekség titokzatairól, hát nem is kötött mindent mások orrára. Ám azóta, hogy a soktornyú kastély hamuvá lett a benne torbézoló boszorkány sereglettel egyetemben, Kamor csak egy jelre várt. Azaz dehogy várta. Épp ellenkezőleg. Azt remélte, sosem bukkan fel, viszont folytonos aggodalommal töltötte el, hogy bármikor felütheti a fejét a veszedelem. S ha ez készületlenül éri, akkor vége a nehezen megteremtett békességnek a víz, a part és az erdő vidékén. Csupán egy szemvillanás az egész, hogy visszatérjenek a sötét idők, amikor nemhogy nem barátnak barátja, hanem farkasnak farkasa minden élő és mozgó teremtés. Kamor tehát, annak ellenére, hogy minden rendben lévőnek tűnt, igyekezett résen lenni, már amennyire a körülmények azt lehetővé tették. Rezi hóbortjai az ördögűző habokosságokkal eleinte hasznos segítségnek tűntek, de mostanra már annyira túlzásba vitte, hogy mit sem ér az egész. Ahelyett, hogy ébren tartaná, sokkal inkább ellankasztja a figyelmet. Komolytalan, rigolyás vénségnek hiszi csak mindenki, és vele együtt immár Kamorról is kezd a faluban ez a vélekedés általánossá lenni. Ám bár ez őt nem annyira zavarta. Inkább tartsák hibbantnak sem, mint kiderüljön, hogy titkol valamit. Hiszen, mint rafinált öreg varázslóhoz illik, éppen ezt akarta minden igyekezettel elfedni. Gondolatai igencsak előre szaladtak a hirtelen támad bosszussága miatt, és ez csak fokozta az indulatát. Úgy döntött, nem kertel, végül is maguk közt vannak, hát világosan Siónak szegezte a kérdést. A gonosz erők felől mit tudsz? Ám a válasz csak abban erősítette meg a varázslót, amit korábban is sejtett, Siónak jobban esik, ha kényeztetik, és esze ágában sincs a dolgával törődni. Csak amit a kutatás feltárt még a múlt nyáron, a soktornyú kastély maradványai között, mondta Sió, és kioktató hangnemben még azt is hozzátette. Ha jól emlékszem, akkor te is jelen voltál, Kamor. Én irányítottam a munkálatokat, morrant az öreg. Na látod, nyugtázta Sió, nem erre viszont kíváncsian érdeklődött. És találtak valamit? Kamor kezdte elveszíteni a türelmét, igyekezett mégis nyugodtan folytatni a mondandóját, már amennyire képes volt erre. Hát nem nagyon. Úgy mordult rá Nemere kapitányra, mint egy felpiszkált komondor. Maga még ezt se tudja, vitorlásbajnok uram. Semmit. Mindenütt csak az üszkös romokat találtuk, semmi mást. Akkor pedig mit aggódsz? Kérte számon Sió. Te csak ne fölényeskedj. Egyszer már bajba kerültünk, amikor nyomtalanul eltűntél, vagy talán elkerülte a figyelmedet? Akkor sem én hiányoztam neked, hanem a varázspálcád, és különben sem tűntem el, bármikor megtalálhattál volna sóstón. Most viszont hiába kerestélek bárhol is, ha egyfolytában csak csavarogsz. Hova akarsz kiukadni ezzel? Tényleg nem érted? Ha őrizetlenül hagyod a Balatont, újra veszélybe sodorhatod nem csak a víz, hanem a part és az erdővilágát is. Ezt nekem rovott fel, Kamor! Te magad mondtad, hogy fel akarsz hagyni a varázslással, amikor Helka felcseperedik. Ez az idő pedig eljött, és mi átadtuk a hivatalunkat. Csak részben, csattant fel Kamor, de gyorsan helyesbített. Úgy értem, mindent még nem tudhatnak. Mert át kell adni a tudásunkat, igen, de az csak apránként lehet, lépésről lépésre. Ha egy fiatalnak mindent egyszerre zúdítasz a nyakába, megfullad. De már elkésett a magyarázkodással, mert Sió bizony kapizsgálni kezdte, hogy Kamor nem ok nélkül izgatott. Minden bizonnyal tartogat még valamit. Úgy érted, van, amit még nem adtál át Helkának és Cipriánnak? Úgy értettem, ahogyan mondtam. A tanuláshoz idő kell. Az pedig te magad is tudhatod, hogy vannak olyan dolgok, amelyek csak addig biztonságosak, amíg nem tudjuk, hogy léteznek.
Kedves hallgatóink, kedves gyerekek! Nyulász Péter Ciprián című regényének 11. részét Fűr Anikó olvasta fel. Aludjatok jól, álmodjatok szépeket. Jó éjszakát, gyerekek!
A lélek szava. Gondolatok a keresztény életről.
Kedves hallgatóink, mai műsorunkban megismételjük Maksó Péter atyának, a Torna Leleszi Római Katolikus Egyházközség plébániai kormányzójának elmélkedését az isteni irgalmasságról. A szerkesztő Grunda János.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Folytassuk elmélkedésünket az isteni irgalmasságról, az irgalmasságról, ami az Istennek a legfőbb tulajdonsága. Kimeríthetetlen téma, hallgassuk meg Ferenc pápának a gondolatait. Nem sokkal azután, hogy kineveztek püspökké, 1992-ben Buenos Airesbe érkezett a fatimai szűzanya szobra, és ünnepélyes szentmisét mutattunk be a betegek számára. Én gyóntattam azon a szentmisén. A szertartás vége felé felálltam, mert ki kellett szolgáltatnom a bérmálás szentségét. Egy nagyon egyszerű, idős asszony odajött hozzám, már 80 év felett volt. Ránéztem, és így szóltam. Nagymama, mert nálunk így hívják az idős asszonyokat. Meg akar gyónni? És ő igennel válaszolt. De hát, ha ön nem vétkezett, mondtam. Mindnyájan vétkeztünk, felelte az idős asszony. De talán az Úr nem bocsájtja meg bűneinket, tettem hozzá. Nagy biztonsággal így válaszolt. Az Úr mindent megbocsájt. Honnan tudja, kérdeztem tőle. Az idős asszony válasza így hangzott. Ha az Úr nem bocsájtana meg mindent, a világ nem létezne. Ez az a bölcsesség, amit a Szentlélek ad. A belső bölcsesség, az Isten irgalmasságról. Ne feledjük el, Isten soha nem fárad bele, hogy megbocsásson, soha. Hát akkor hol van a probléma? Kérdezte az idős asszony. Az a probléma, hogy mi fáradunk el, hogy bocsánatot kérjünk. Soha ne fáradjunk el. Isten a szerető atya, aki mindig megbocsájt, akinek irgalmas a szíve mindnyájunk irányában. Mi is tanuljunk meg irgalmasak lenni mindenkivel. Fohászkodjunk a szűzanya közbenjárásáért, aki karjai között tartotta az emberélet isteni irgalmasságot. Térjünk vissza Faustina nővér naplójához. Faustina nővér így szólt Jézushoz. Ó Jézusom, köszönetként sok kegyelmedért felajánlom nekem testem, lelkem, akaratom és szívem minden érzelmét. Fogadalmammal egészen neked szentelem magam, már semmim sincs, amit odaadhatnék neked. Jézus erre ezt mondta. Lányom, nem adtad oda nekem azt, ami igazán a tiéd. Mélyen lelkemben néztem, s láttam, hogy egész lelkemmel szeretem az Istent. Nem találtam semmit, amit már oda nem adtam volna. Megkérdeztem, Jézusom, mivel rendelkezem még? Mondd meg, s azonnal odaadom tiszta szívvel. Jézus jóságosan azt felelte. Leányom, add nekem nyomorúságodat, mert az kizárólag a te tulajdonod. Ebben a pillanatban megvilágított a lelkem egy fénysugár, s megláttam gyarlóságom teljes mélységét. Azonnal Jézus legszentebb szívéhez simultam, olyan nagy bizalommal, hogyha az elkárhozottak összes bűne terhelné is lelkiismeretemet, mégse kételkednék Isten irgalmában, hanem porrázúzott szívemmel irgalmad mélységébe vetném magamat. Hiszem, Jézusom, hogy nem taszítanál el magadtól, hanem helyettesed kezével feloldoznál engem. Isten megvilágosító kegyelme kell ahhoz, hogy mi is felismerjük mérhetetlen nyomorúságunkat és tehetetlenségünket. Ekkor megértjük mélységében is Jézus szavait a Szentírásból, nélkülem semmit sem tehettek. Vannak helyzetek az életünkben, amikor felismerjük nyomorúságunkat, hogy Isten kegyelme nélkül csak a bűnre vagyunk képesek, és megértjük, mennyire Isten irgalmára szorulunk. Kérjük az Úrtól, hogy adja meg ezt a megvilágosító kegyelmét, és adjuk oda mi is nyomorúságunkat neki. Nem könnyű ezt beismerni, és sokszor egy életen keresztül titkoljuk, leplezzük, mindig és mindenki előtt jó színben akarunk feltűnni, erőnkön felül, még Isten előtt is. És ebbe hosszú távon elfáradunk. Nagy megkönnyebbülés a léleknek, amikor felismeri, beismeri, hogy nem mindenható. Akkor jön el az Úr mindenhatósága az életünkbe, amikor a mi mindenhatóságunk véget ér, mondta egy szent. Faustina nővérnek Jézus elmondta, hogy számára a legkedvesebb ima a bűnösökért mondott ima. Ezt mondta az Úr. Minden egyes lélek elvesztése gyászba borít engem. Mindig megvigasztalsz, ha a bűnösökért imádkozol. Legkedvesebb dolog előttem az ima, a bűnösök megtéréséért mondott ima. Tudd meg, leányom, ezt az imát mindig meghallgatom. Imádkozzunk gyakran a szegény bűnösökért, mert ezt az imát Isten mindig meghallgatja, és nem lesz következmény nélkül. Még ha csak egy fohász mondunk is, Uram, irgalmaz a szegény bűnösöknek, biztosan remélhetjük, hogy sok bűnös nyer kegyelmet ilyenkor a világon. Hogy mennyien és kik, azt majd csak a mennyben tudjuk meg. Ne csodálkozzunk majd, ha mi is odajutunk, és sokat imádkoztunk a bűnösökért, megszámlálhatatlan sokaság üdvözöl minket az örök országban. A mi imáinknak köszönhetik, hogy üdvözültek. Mennyire hálásak lesznek imáinkért. Időnként az Úr már itt a földön is megmutatja nekünk imáink gyümölcsét, de csak részben, mert könnyen elbíznánk magunkat. Amikor a szegény bűnösökért imádkozunk, akkor önmagunkért is könyörgünk. Beismerjük, hogy szegény, beteg bűnös emberek vagyunk, és gyógyulásra, megtérésre szorulunk. Ezekkel a gondolatokkal nagyon passzol Matta el Maskin, egyiptomi kopt ortodox szerzetes gondolata. Ha már megértettük, hogy milyen fontos a bűnösökért mondott könyörgés, ekkor az ima egyre súlyosabb felelősséget hordoz, mert ha a körülöttünk lévő bűnösökért mondott ima valamilyen oknál fogva abba marad, ha elhagyjuk az értük végzett könyörgést, akkor meghalnak bűneikben. A bűnös meghal bűneiben, mert mások imája nem ébresztette föl, nem keltette életre. Hogyan lehetne mentséget találni annak, aki elhanyagolta az érte mondandó imát, és így elzárta tőle az életforrást, mely Isten az ő felelősségére bízott. Látjuk már, mennyire súlyos dolog az imádság. Az imádság tehát a lelki élet elején szükségesnek látszik, azután a haladók szemében létfontosságú, a lélektől származó élethez, végül pedig azoknak, akik beléptek a másokért végzett ima misztériumába, azok számára az egyik legsúlyosabb felelősség, amelyet Isten az embernek valaha is adott. Az ember, aki érzi a szükségességét annak, hogy a bűnösökért imádkozzék, mégis elhanyagolja az értük mondott imát, az bűnrészessé válik és felelős lesz halálukért. Aki tehát tudna jót tenni, de nem teszi, bűnt követel, mint ahogy a Jakab levélben olvashatjuk. Távol legyen tőlem, hogy vétkezzem az Úr ellen, megszűnjek, értetek imádkozni. Sámuel első könyvéből. Az imádság képessé tesz arra, hogy halálból az életre vezessen másokat, hiszen a bűn a lélek halála, az imádság a módja annak, hogy a bűn elnyerje bocsánatát. A hitből fakadó ima meggyógyítja a beteget, és az Úr talpra állítja. Ha pedig bűnöket követel, bocsánatot nyer. Ugyancsak a Jakab levélben olvashatjuk. Arra vagyunk hivatva tehát, hogy imádkozzunk a bűnösökért. Nem csak azért, hogy kimentsük őt a bűn halálából, hanem azért is, hogy velük együtt mi is meg ne halljunk. Az ima, amit álhatatosan mondunk értük, a könyörgés, a könnyek megszabadítanak minket a vérükért való felelősségünktől, és megment minket attól, hogy miattuk meghalljunk. Így a bűnösökért mondott közbenjáró ima növeli az emberiség családjában a tagok összetartozását, s ezt teszi felelőssé az embert testvérének üdvösségéért. Emberfia Izrael házának őrévé rendeltelek. Olvashatjuk Ezekiel próféta könyvéből. Így lehetséges, hogyha valaki kitárja lelkét az imádságban a bűnösökért, az az üdvösség hírének apostola lesz mindenféle és fajta bűnös számára, akár a közelében él, akár távol tőle, függetlenül attól is, hogy találkozott-e vele élete során, vagy akár sohasem látta. Menjetek, tegyetek tanítványommá minden népet, mondja Jézus. Az imádság által az ember pappá lesz, vagyis felelős mások üdvösségéért. Képessé válik arra, hogy szeretetben, önátadásban, Krisztus áldozatából és papságából való részesedés által kiszabadítsa az ítéletből azokat, akik bűneik miatt halálra jutnának. Azáltal, hogy magára veszi bűneiket, a fájdalom súlya alatt szíves óhajtozásával és lemondások vállalásával, mint hogy magát bűnössé teszi mások helyett, képessé válik arra, hogy kérje számukra bocsánatot, és el is érje azt. Faustina nővér naplójában Jézus így szól a papokhoz. Ma azt mondta nekem az Úr, írja Faustina nővér. Megnyitottam szívemet, mint az irgalom élő forrását, hogy minden lélek életet merítsen belőle. Közeledjenek nagy bizalommal az irgalom tengeréhez. A bűnösök megigazulást, az igazak a jóban való megerősödést találnak benne. Aki bizalmát irgalmasságomba helyezte, azt halála óráján isteni békém tölti el. Leányom, ne hagyj fel irgalmasságom hirdetésével. Ezzel enyhülést szerzel szívemnek, mert az irgalom tüze éget a bűnösökért. Mondd meg papjaimnak, hogy a megrögzött bűnösök szavaikra, bűnbánatra indulnak, ha a szívemben lévő végtelen irgalomról beszélnek nekik. Minden papnak, aki irgalmamat hirdeti, rendkívüli kegyelmeket adok. Szavaik gyógyítóan hatnak, s meg fogják indítani a szíveket, akikhez szólnak. Gyakran tapasztalom én is, lelkipásztori szolgálatomban, hogy mennyire így van ez. Sokszor elég csak annyit mondani, látod, milyen jó az Isten, milyen irgalmas? És a gondterhelt, összeráncolt homlokok már is simábbá válnak, a zaklatott szívek megenyhülnek, apró mosoly jelenik meg az arcokon. Sokszor ezt a legnehezebb elhinnünk, hogy még nekünk is megbocsájt az Isten. Akkor mégis szeret engem az Isten? Mégis szerethető ember vagyok? Még sincs minden elveszve? Sokat beszéljünk Isten jóságáról. Ha alkalmas, ha nem. Erre vágynak a lelkek. Minden ember erre vágyik. A pogányok pedig irgalmasságáért magasztalják Istent, olvashatjuk Pál apostolnak a rómaiakhoz írt leveléből. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Elhangzott műsorunkban megismételtük Maksó Péter atya elmélkedését az isteni irgalmasságról. A szerkesztő Grunda János volt.
A Lélek Szava című műsorunkat hallották.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,2,